Köszöntöm Önöket, Pozsár Róbert vagyok. A mai tálalóban először különleges fánkokról beszélgetünk, majd a táplálkozási szokásainkról és az azzal összefüggő fogászati problémákról lesz szó. Tartsanak velem!
Gasztrokalendárium. Ízek, hagyományok, jeles napok, ételek, szokások Magyarországról és a határon túli magyar területekről.
Vendégem a stúdióban Pákozdi Judit, gasztronómiai újságíró, a Biokosár Ökomagazin felelős kiadója. Kezicsokolom.
Jó napot kívánok!
Benne vagyunk a farsangi időszakban, ami ugye vízkeresztől hamvazó szerdáig tart. Most megint előveszünk néhány érdekes fánk receptet. Tavaly már elmondtunk néhányat ezekből, de hát rengetegféle van, úgyhogy tulajdonképpen nem is tudom, mikor fogunk majd a végére érni ennek. Lehet, hogy soha, hiszen mindig jönnek újabbak és újabbak. Ugye a néphit szerint fánkból sokat kell sütni, mert a farsangi nagy evések az aktuális év bőségét is jelképezik. A fánk egy szapora étel, sülés közben is megsokszorozódik még a térfogata. Tavaly beszéltünk a fánknak a bécsi legendájáról, Kraffen pékmester felesége véletlenül sütött egy ilyen fánkot, de hát a fánk európai elterjedésének történetéről létezik egy másik legenda is. Mi ez?
Igen, és hogy tisztázok, arról a fánkról van szó, ami olyan szép, szallagos és illatosra megnő, amit mindnyájan, mint a klasszikus szallagos farksangi fánkot ismerünk. A francia változat szerint a 16. Lajos neje, Mária Antoinette egy farsangi mulatságot megunt, amit a palotában tartottak, és a komorájának a ruhájában, kvázi álruhába kiment a nép közé, akik szintén farsangot ünnepeltek, és ott a mulatozó tömegben elvegyült, aztán megéhezett, és vett egy fánkot egy mézes kalács árustól, aki így kosárban vitte a süteményeit. Annyira ízlett neki ez a fánk, hogy a mulatság után megkerestette a mézes kalács sütőt, aki bevitetett a palotába, elmeséltette vele a receptet, aztán a királynének a szakács egy kicsit még finomított ezen a recepten, de attól kezdve a francia udvarban ez mindig étlapon volt. Ez a történet éppen olyan hihető, mint a másik, hiszen a farsangi fánk az finom, akárhonnan ered is.
Az első receptünk akkor legyen a klasszikusok közül, mondhatom azt, hogy a legelterjedtebb. Ez a bizonyos.
Hát igen, miután a klasszikus már sokszor elmondtuk, most egy másik klasszikus.
Másik klasszikus, így van.
A forgácsfánkkal, amit egyébként csöröge néven is ismerünk.
Hogyan készül a forgácsfánk vagy csöröge? Mi kell hozzá?
40 dekarétás liszt az alapja, amiben kb. 8 deka vajat elmorzsolunk, úgy egyszerűen a kezünkkel. A vajjal összemorzsolt lisztbe beleütünk 5 tojássárgáját, ez fogja gazdagítani, egy evőkanálnyi porcukot, csipetnyi sót, körülbelül fél deci rumot, 1-2 evőkanálnyi rumot, és annyi tejfölt, amivel egy jó rugalmas tésztát tudunk gyúrni. Ebből a mennyiségből 2 cipót érdemes formázni, és letakarva egy órára pihentetni kell. Tehát szembe a klasszikus farsangi fánkkal, amiben élesztő van, a forgácsfánkban nem kell élesztő, ennyivel egyszerűbb a dolog, és nem azért tesszük félre, hogy megkeljen, hanem hogy pihenjen a tészta. És aztán belisztezett deszkán egyenként ezeket a cipókat kinyújtjuk, hát körülbelül olyan 2-3 mm vastag tésztává, és akkor elővesszük a derejevágót, más néven a rádlit, és...
Ettől lesz olyan recés a széle.
Igen, ettől lesz, ez fontos, ez a forgácsfánkhoz hozzá tartozik, a neve is azért ilyen, mert hogy ilyen kicsit tépet, szaggatott recés, mint a forgács. Kis tenyérnyi darabokra felvágjuk ebben a ilyen hosszúkás kis lapokra ebben a derejevágóval, és minden kis lapnak a közepén egy, vagy még jobb, hogyha 2 helyen bevágjuk, 2 hosszanti vágást ejtünk. Na most itt tulajdonképpen át kéne mennünk televízióba, hogy meg tudjuk, elég szemléletesen el tudjuk mondani a hallgatóknak. A lényeg az, hogy ha az ujjunkkal az egyik ilyen kis hasítókon áthaladunk, és beleakasztjuk az ott keletkezett kis tésztadarab az ujjunkat, akkor át tudjuk húzni, és így egy ilyen összebogózott, durván masnira emlékeztető tészta alakul ki. Olajat melegítünk, jó forróra, jó bőven, mert hogy a tésztáknak úszniuk kell a forró olajban, és egyenként beledobjuk. Egyszerre nem sokat, annyit, hogy kellemesen hirtelen megsüljön, és könnyen át lehessen fordítani a másik oldalára. Gyönyörű aranysárga lesz, picit még sülés közben meg is nő, meg is duzzad, és akkor egy szűrőlapáttal kiemeljük, jól lecsöpögtetjük, esetleg papírtörölközőre szedjük, hogy a felesleges olajat még leitassuk róla, és amúgy frissen, melegen, porcukorral megszorva, meg meleg paraclekvárral kínáljuk. Létezik egy olcsóbb változata is a forgácsfánknak. valójában csak arról van szó, hogy kevesebb vajat és kevesebb tojást kell hozzá használni, és az 5 tojássárga helyett 2 egész tojással kell készíteni, és a 8 deka vaj helyett egy diónyi vaj is elég vele. Egyébként az elkészítése hasonló.
Magyarországon a fánka 19. században terjedt el széles körben, de egy korabeli feljegyzés szerint 1603-ban gróf Turzó Szaniszló Galgóci várában egy lakomán már szolgáltak fel fánkot. Hazánkban egyébként a fánksütés szokása a Dunántúlról terjedt el, és vált egyre több helyen szokássá, hogy, amint már említettem a műsor elején, vízkeresztől hamvazó szerdáig tartó farsankor édességként az asztalra kerülhessen ez a finom nyalánkság. A második receptünk az már egy nem klasszikus fánk recept lesz, hiszen túró kell hozzá.
Igen, úgyhogy nem tudom, hogy ez a Dunántúlról ismerte, én a Jolikától tanultam, aki tőzsgyökeres Rákos Palotai volt, de nagyon sokszor készítettük, nagy sikere van. Ez nem egy olcsó édesség, de van 2 előnye. Az egyik, hogy elronthatatlan, a másik, hogy valóban nagyon gyorsan készül, és valahol jó szándékkal azt mondhatjuk rá, hogy fánk, de nagyon finom.
Nézzük Jolika receptjét.
50 deka túró kell hozzá, és ezt a túrót át kell passzírozni, át kell törni egy ilyen klasszikus szitán, azért, hogy nagyon szép, finom és krémes legyen az állaga. Az 50 deka túróhoz 6 tojás kell. Ezeket szépen egymás után beleütjük, ugye másik edény fölött ütjük föl, hogy nehogy rossz kerüljön bele, mert a 6 tojás az nagyon drága dolog. És amikor a túróban benne van a tojás, akkor lassan egymás után kanalanként hozzáadunk 12 deka finom lisztet, és úgy közben kavargatjuk. 4 evőkanál porcukrot, azzal is összekeverjük, 2 csomag vaníliás cukrot, ugye a jobb fajtát az igazi vaníliával, mert hogy ennek illatosnak kell lenni, bele lehet egy kis citromhéjat reszelni, az csak használ neki, és végül késhegynyi szódabikarbonát is. Ez azt fogja szolgálni, hogy egy kicsit lazább legyen az állaga. Hát, ha azt mondom, hogy ebben 10 percet dolgozunk, akkor az sok. És közben olajat kell melegíteni, ehhez is elég bőolaj kell, de nem szabad forrónak lenni, tehát az igazi klasszikus fánkhoz képest ez nem forró, hanem jó meleg olajban sül. Veszünk egy kis kanalat, ezt belemártjuk az olajba, hogy jó alajos legyen, és aztán ebből a masszából a kis kanállal egy ilyen kis galuskát szaggatunk, beledobjuk az olajba, és mind a 2 oldalát megsütjük. Ez kb. 2-2 percet jelent oldalanként. Ez is aranysárga lesz, ezt is papírtörölközőre szedjük, ugye, hogy az olajat leitassuk róla, és amúgy forrón kínáljuk. Erre elég a porcukor, nem kívánkozik hozzá semmi, de el tudom képzelni egy vaníliás mártással is. Nagyon kiadós, nagyon laktató, hát tulajdonképpen egy második fogásnak is megfelel.
A végére egy igazi különlegességet hagytunk. Ez azért különleges, mert ezzel próbáljuk bemutatni, hogy fánkot nem csak édesen, hanem sósan is tudunk készíteni.
És nem csak farsangba lehet enni, hanem akármikor máskor. De kétségtelenül van a neve fánk, úgyhogy ide illik kukoricafánk, amihez 50 deka mélyhűtött vagy konzerv morzsolt kukoricát vegyünk. Vagy engedjük ki, vagy szűrjük le, attól függően, hogy melyiket választottuk, és egy konyharuhára terítsük szét a szemeket, hogy jól megszikkadjon. A tésztához 2 fajta liszt kell, 15 deka rendes finom liszt, és 10 deka kukoricaliszt. Ezt a kettőt összekeverjük 2 kis kanál sütőporral. Tehát a lisztünkben sütőpor van, ez fogja egy kicsit lazítani. Ütünk bele még 2 tojást, 1,5 deci tejet, és akkor ízesítjük egy kis recelt citromhéjjal, 2 gereszt szétnyomott fokhagymával, kis őrölt borssal, sóval, és egy mokkás kanálnyi köménymaggal. Ezt jól összedolgozzuk. És amikor a tésztánk összeállt, akkor azért, hogy ne legyen olyan unalmas a színe, meg az ízét is meg lehet dobni, tegyünk bele egy kicsi piros csípős paprikát. Hát persze, aki szereti a csípőset, aki nem szereti a csípőset, az csípmenteset használjon. A magját ki kell kaparni, és akkor szép apróra vágni a húsát. Ezt is belekeverjük a tésztába, meg egy csomó új hagymát, amit megtisztítunk, és kis karikákra vágunk. És akkor az a zöld, meg a piros, a sárga kukorica szemekkel nagyon szép látványt fog majd nyújtani. Ennek a kisütéséhez is bőven kell olajat melegíteni, ehhez is forró olaj kell.
Kell pihentetni a tésztát előtte?
Igen, legalább egy fél órát. Közben megmelegítjük a sütéshez az olajat, és vízbe mártott evőkanállal fogjuk a fánkot formázni. Aki nagyon ügyes, az 2 evőkanállal meg tudja úgy csinálni, hogy az egyik evőkanálról a másikra csúsztatja át, és akkor ilyen nagyon szép formás fánk lesz. Egy fánkocska olyan 5-6 perc alatt megsül, természetesen közben meg kell fordítani, és ezt is konyhai papírtörlőre kell szedni, hogy a felesleges olajat lecsöpögtessük róla.
Na, ez viszont nem baraszlek már meg porcukorja.
Igen, mert de valami kell hozzá, mert így önmagába száraz lenne, tehát mindenképpen adjunk hozzá valamilyen mártást. Ha nincs más, akkor a ketchup megteszi, de valamilyen pikáns, fűszeres mártást magunk is keverhetünk, vagy egy joghurtos, metélő hagymás, joghurtos, majonézes mártást. Mindenképpen adjunk valamit, ami csúszik a fánk.
Köszönöm szépen, jó étvágyat kívánunk a farsangi fánkokhoz.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A tálaló második részében táplálkozási szokásainkról és a fogaink védelméről lesz szó.